fölidézze bennünk, megújítsa a keresztség szentségét, a keresztség egyelmét. Minden egyes vasárnap egy kis húsvét és a keresztség emlékezete, ezért is kezdjük a vasárnapi szentségét, mindig a keresztség emlékezetével. De a mai inkoidus a kezdőjének és az újonnan keresztelnekre szól, bevezetett titeket az Úr a teljel vízzel folyó völbe, kölbe. Az ókeresztény az ős egyházban, a újonnan megkereszteltek, a keresztség és az eukarisztia vétel az első áldozásuk után teljes és vízet kaptak, tehát hogy valóban érezzék a nyelvünkkel és az érzékeikkel is, hogy belépnek az ígéret földjére, a teljes vízzel folyó országban. És ugye, hogy az Úr törvénye legyen mindig ajtatokon, mondja tovább az Antonius. Tehát innentől kezdve nekik nyilvánosan meg kell vallani a Krisztusba vetett hitüket, és a szerint kell élniük is. Az egész életük erről kell, hogy tanúsuljon. A húsvét 8-ában végig a római kánonban, amit a pap ugye Pallajon, van egy eddig, ahol imádkoztuk az újonnan megkeresztelt, és van egy nagyon ősi szép szokás, ami manapság csak kevés helyen él, ez pedig a keresztségi vesperás. Úgy érjük, az újonnan megkereszteltek, húsvét 8-án minden nap reggel tiszteltek, fehér keresztelési ruhákban a szentség megáldoztak, este pedig eljöttek a vesperásra, az esti zsolozsmára, és elzarándokoltak a zsolozsma keretében a keresztúthoz, hogy ott köszöntsék a újonnan szentelt keresztvizet és az újonnan szentelt olajokat, és így hálát adjanak az újjászületésnek a kegyelméért. Ez a keresztelési vesperás ma is egy például, amit nem volt egy rendünkben, ez annyira fontos számunkra, hogy gyakorlatilag a rendi identitásunknak egyik elengedhetetlen része, az újonnan épülő gödöllői templomban többek között ezért is lesz majd egy külön keresztelési kápolna, hogy ezt a keresztelési vesperást kellő ünnepélyességgel tudjuk végezni, hogy körmenetben vonulunk, és az az átvezető folyosó, ami összeköti a templom hajóját a keresztelő kápolnával, ott a vörös tenger ábrázolása lesz, tehát a vörös tenger, ami ketté érint, hogy Isten népe átvonuljon, keresztény vizén át, a rabságból a szabadságba. De például, amit esztergomi középkori hagyományunk is ismeri ezt a keresztelési vesperást, és tegnap nem hirdettem, de most gondolom, hogy szerdán ugye szokott lenni, hogy itt a Szent Mihály templomban is vesperás, fél hatod, és a mostani szerdán ezt a vesperást így fogjuk végezni, az esztergomi hagyomány szerint keresztelési háladás a vesperásként, tehát aki úgy nagyon szép lenne, hogyha eljönne erre. És a másik nagy gondolat a húsvét 8-ában, ez pedig a másik nagy húsvéti szentséghez, az oltári szentséghez kötődik. Erről szól a mai evangélium is, mert tulajdonképpen, amit leír az Emmaus tanítványok története, az nem más, mint egy szentmise. Gondoljuk végig az eseményeket. Ugye látjuk az apostoloknak a teljesen szétesen szilárd lelki állapotát, ami még a nagy péntek hatását tükrözi, hogy látszólag a mester kudarcot vallott. Látszólag a valóság nem szárdolta az ő tanítását, hiszen egy messiás nem szenvedett vereséget, nem bűszerűzte az ellenségeit, az ő csúfos halála az nyilvánvaló bizonyíték annak, hogy nem igaz a tanítása. Tehát csaló volt valószínűleg, vagy legalábbis egy ábrándozó, a mi életünkből 3 évet kidobtunk fölöslegesen az ő követésére, és most valamiképpen vissza kell térnünk a régi mesterséghez, a halászathoz, egyesek vissza is mennünk valójába, halászik, vagy egyszerűen csak hát el kell menekülni innen Jeruzsálemből, hogy ki űzzük a gondolatainkból az emlékezetünk Jézussal, egész Judeában, miután kezdetét vette ugye Galileában az ő nyilvános működése, tapasztaltuk az ő csodáit, hallottuk az ő tanítását, de a legfontosabb, amiről tanúságot tesznek, ez a föltámadás. Ez az apostolnak az alapvető feladata, hogy az ő feltámadásáról tegyen tanúságot, hogy most már nem csak emberi szemszögből nézzük őt és hirdetjük őt nektek, hanem úgy hirdetjük a názáreti Jézust, mint akit az Isten az élők is voltak királyává tett, és aki hisz benne, az emberi nevében bűnei bocsánat. Ez már egy hihetetlenül nehéz kijelentés, sokkal több, mint amit azelőtt bárki is mondott róla, vagy amit reméltek vele kapcsolatban. De a föltámadás ezt a hitet ültetne a szívükben. És hát ezért lehet Pál apostol is apostol, habár ő ugye nem látta a 30 éves földi életében a názáreti Jézust, de mivel ő találkozott a föltámadottal, ezért ő maga is föltámadás tanulja, vagyis apostol, ez hitelesíti az ő apostoli küldetését, hogy személyesen találkozott a föltámadottal. És az a nagy kérdés, hogy hogyan tudnak a többi tanítványok is, a többi keresztény, hogyan tud találkozni a föltámadottal, mert ennél ő nem lehet keresztény. És erről beszél az Emmauszi tanítványoknak a története. Hogy először ugye az írásokat magyarázza nekik. Természetesen ebben az időben az írások azok csak is a proféták jelentik az új szövetséget, ez az egyetlen, ami a kezünkben van. Zsidóként ők ugye úgy tudták, hogy a Messiás az egy diadalmas uralkodó, aki megvalósítja Izrael világuralmát és a világ végén ezáltal. Hát a názáreti Jézus ebbe a képbe nem illett bele. Ezért is csalódottak is összetörtek. De most előveszi nekik azokat a részeket is, amelyek a szenvedő szolgáról beszélnek. Hogy ez a Messiás, ez valójában a saját áldozata, a saját véreárán alapítja meg az ő országát. És ilyen módon szépen lassan eloszlik az a homály, eloszlik az a keserűség a szívükből, és megjelenik a remény, az igaz hitnek a világossága. De egészen addig a szemükről a fáról, ami asztalhoz nem ülnek. És mi történik itt az asztalnál? Pontosan azokat a fogalmakat halljuk, amik az utolsó vacsorát jellemezni. Kezdjük be a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, tudnánk folytatni, hogy mit mondom. Igen, testvérek, tehát ott az utolsó vacsora megjelenítése, megismétlése által születik meg a hitnek a teljes mélysége, a teljes bizonyossága tanítványok lelkében. Azt mondja az evangélista, hogy itt már megnyíltak szemeik is, megismerték őt, de ő eltűnt a szemeik elől. Nem úgy tűnt el a szemeik elől, mint egy szellem, mint egy kísérlet, hanem az eredeti szó azt mondja, hogy láthatatlanná vált. Tehát ugyanúgy jelen van továbbra is, csak most már láthatatlan módon. Mondhatnánk teológiai szakszóval, hogy szentségi, szakramentális módon van jelen. Nagy Szent Leó pápának egyik zseniális mondata az, hogy utaz, ami a názáreti Jézusban látható volt, az a föltámadás után átment a szentségekbe. Az egyház szentségi rendje az, ami őrzi Jézus Krisztusnak az élő jelenlétét és az ő megváltásának a hatékony erejét. Tehát így lehet a föltámadottal találkozni, az ő életében részesedni, hogy az egyház tagjaiként részesedünk az igaz tanításban, azt elfogadjuk, és részesedünk a Krisztusi igaz szentségekben, vagyis Jézusnak az Isten életében. És azután, miután megvilágosodtak, sietnek vissza Jeruzsálembe a többi 11 tanítványhoz. Tehát megint csak egy nagyon fontos üzenet, hogy a kereszténységet nem lehet egyedül megélni, privát módon a szobák négy fala közé szorítva magányos farkasként, hanem mindig kell az egyház közössége. A többi tanítvány tanúságtétele mert az időközben nekik is volt találkozásuk a földállapokkal, ők is megosztják a tapasztalatokat, az örömüket, és ugye ez az a közösség, amely Péteren az élén tovább fogja tanúsítani a földállapodás valóságát a századokon át egészen a földig. Hát kedves testvérek, valóban, hogy ilyen módon adjuk hálát az Úrnak, hogy mi Krisztus igaz egyházának a tagjaiként nap mint nap részesedhetünk az igaz tanításban, ismerhetünk az írásokat, hiteles módon, úgy, ahogy a kinyilatkoztató Isten akarja, hogy ezeket fölfogjuk és értelmezzük, úgy, ahogy a földállók Úr magyarázza nekünk, és részesedhetünk sokkal többen is, mint egy puszta tanításban, magában az élet teljességében, az élet adó isteni szentségek által. Mindezt pedig az egyház közösségében, hogy valóban mi is tapasztaljuk azt, hogy bevezetettünk az ígéret földjére, a teljesen országba, hogy az Úr törvénye legyen mindig hajtó.